4 Mózes 11. És lőn, hogy panaszkodik a nép az Úr hallására, hogy rosszul van dolga. És meghallá az Úr, és haragra gerjedt, és felgyullad ellenük az Úrnak tüze, és megemésztette a tábornak szélét. Kiáltott azért a nép Mózeshez, és könyörgött Mózes az Úrnak, és megszűnik a tűz. És nevezi azt a helyet Taberának, mert felgyullad vala ellenük az Úr tüze. De a gyülevész nép, úgy lehet mondani, héberül csőcselék. A csőcselék, amely közöttük volt, kívánságba esett, és Izrael fiai is újra siránkozni kezdenének, és mondanának, kicsoda át nékünk húst enni. Visszaemlékezünk a halakra, amelyeket ettünk Egyiptomban, ingyen, az uborkákra, a dinnyékre, a póréhagymákra, a vereshagymákra, a fokhagymákra, mert még a fokhagyma is eszükbe jutott. Most pedig, ami lelkünk eleped, mindenek hiány lévén, szemünk előtt nincs egyéb, mint manna. Minden hiány lévén. Megint a hiány beszéd, a hiány látása. Tudod, hogy ki lát hiányban? Aki nem látott még teljességet. Tudod, ki lát hiányban? Aki még nem ugrott át a búrán. Mert a búra alatt mindig hiány lesz. Ez így van megcsinálva, testvérem. Ez az ördögnek a munkája, hogy a búra alatt mindig azt érezd, hogy valami szükség van. Ez így van megcsinálva. A mennyhez semmi köze nincs a világnak. A világot a sátán úgy csinálta, hogy mindig legyen szükség. Ma olyan világkorszakban vagyunk, beszélgetünk, hogyha valaki nem úgy öltözik, nem úgy beszél, nem úgy iratkozik a hajában, az kiveti a világ. A munkahelyen kivetik azt, aki régi módi módon öltözködik. Próbáld meg 60-as évekbe bemenni ruhával a munkahelyre. Próbáld még olyan ruhá, olyan hajjal, mint a 80-as évekbe. Ki fognak vetni? A világot nem érdekli, hogy mi van belül, mi van kívül. És ez a nép nem tudott, pedig a mannát ette, nem tudott hinni, hogy a manna elég lesz neki. A kívánság, a lélek, a psziché elkezdte felülírni az étkezésnek a minőségét. Figyelj! Milyen esetről van itt szó? Étkezés problémája. Ahogyan étkezett Izrael, úgy bukott el. Ha nem akart étkezni, elbukott. Ha ette a mannát, jól volt. Mit jelent ez? Ha a természet fölöttiből étkezel, akkor mindig megmaradsz az Úr jelenlétében. Ha kilépsz a természet fölöttiből, nem akarsz átlátni a búrán, és nem akarod meglátni az, ami a tiéd, és nem akarod azt elvenni, hogy vissza fogsz csúszni. Általában az ember szelleme elernyed, az ember szíve is elernyed, az embernek a lelki is elernyed, ha nem kap megtapasztalást a természet felettiből. Mert a szellemed arra van elhívva, hogy állandóan telve legyen a mennyel. A kegyelem és az igazsággal. Tízes versnak. És meghalla Mózes, hogy sír a nép, és az ő nemzetsége szerint kiki az ő sátorának nyílása előtt, és igen, felgerett az Úr halagja, és nem tetszik ez Mózesnek. És mondta Mózes az Úrnak, miért nyomorítottad meg a te szolgádat? Ez már magára vonatkozik, látod? Mi történt? Lelépett arra a szintre, ahol a nép volt. Onnantól kezdve vesztes. Meghallotta valaki? Lelép Mózes arra a szintre, ahol ők vannak, a búra alá, bemegy, kész, vesztes. Nem tudsz a búra alatt természet fölötti módon gondolkodni. Csak a búra fölött. Ezt nevezem én kapcsolódás törvényének. Van egy viccem, a szemesnek áll a világ. És valóban a királyságban is, akinek van szeme, annak áll a királyság. Aki látja a királyságot. A világ megtanít, hogy hogyan néz, hogyan gondolkoz, milyen attitűdjeid legyenek. A királyság ugyanígy ezért jön, hogy átváltoztasson mennyei karakterre. Mózes kilépett a szentségből, kilépett a szent jelenlétből, és úgy kezdett el gondolkodni, ahogy a nép. Innentől kezdve csak veszíthet. Kihúzta. Az ördög csinált egy ólint. All in, azt mondta. Győztem. És mondta a Mózes az Úrnak, miért nyomorítottad meg a te szolgádat? Mit mond? Isten miért nyomorította meg a szolgáját? Ez aztán önkép. Mi történik akkor, amikor a búra alá mész, az Isten képe torzul?
Halleluja.
Nem azért járkálok le föl, mert élvezem, hogy beszélek. Tehát egyszerűen az Isten kép torzul. Vesztes. A búra alatt rossz Isten kép van. A búra fölött helyes Isten kép van. Ki lesz a bűnbak? Mózesnek ki lesz a bűnbaka? Isten. Bejön a bűnbak. A bűnbak szindróma. Mert a bukott ember mindig bűnbakot keres. Ez egy eltorzult önismeret és önkép. Ádámnak mi volt az első mondata? Nem én csináltam, Éva. Ő a bűnös. Bűnbak. És miért nem találik kegyelmet a te szemed előtt, hogy az egész nép terhét én rám vetéd? Miért nem találtam kegyelmet? A rossz kegyelemről szóló kijelentés. Isten kedveltségének a félreértelmezése. Nincs most erre időm, de megemlítem. Mózes értette, hogy Isten kegyelme hogyan működik. Isten heszedje. És kivetítette ezt a torzult Isten képet a kegyelemre is. És nagyon sok ember azért érti félte a kegyelmet, mert egy rossz Isten képe van benne. Nem tudod a kegyelmet venni, látom, hogy görcsölnek a hívők. Próbálják az Isten kegyelmét átvenni. Nem tudják. Tudod, hogy miért? Mert rossz az Isten képük. Rossz Isten kép, rossz én kép. Mert a helyes Isten kép hozza be a jó én képet. A torz én kép torz Isten képet hoz. A torz önkép torz Isten képet hoz, mert nem hiszed el, hogy te ki vagy Krisztusban. De ha elhiszed, akkor jó lesz az Isten képed. Avagy tőlem fogantatott én mind az egész nép, avagy én szültem én őt, hogy azt mondom nekem, hordozd őt a tkebleiden, miképpen hordozza a dajka a csecsemőt arra a földre, amely felül megesküdtél az ő atyáinak? Hol vegyek én húst? Hát azt mondja, hol van itt CBA? Hol van itt az Osan? A pusztába. Hogy adjam azt mind az egész népnek. Mert rám sírnak mondván, adj nekünk húst, hadd együnk. Nem viselhetem én magam mind az egész népet, mert erőm felett van. Ha így cselekszel velem, kérlek, ölj meg engem, ölj meg, ha kedves vagyok előtted, kérlek, hogy ne lássam az én nyomorúságomat. Ne lássam az én nyomorúságomat. Ezt csak azért olvastam föl, mert megmutattam azt, a kettő Mózes alapján, hogy Isten elkezd vibrálni Mózesnél, dicsőséges erőt ad a botba, de miután eltelik x év, vagy x hónap, onnantól kezdve jön az új kísértés. És Mózes a saját halálát kívánja. Úgy, hogy a szentség jelenlétében levette a kis cipőjét. Úgy, hogy Isten beszélt vele személyesen. Úgy, hogy a botja átváltozott, kígyóvá majd visszaváltozott. És úgy, hogy csinált 10 csodát a botján keresztül. Megkérdezem tőled, volt a Biblia szerint nagyobb csodatévő erő emberem, mint Mózesen? Nem. Hallotta úgy az Úr hangját, mint más, mint Mózes? Nem. Látott ekkora csodákat valaki a földön? Nem. Volt olyan próféta, mint Mózes? Nem. Ezeket mind Isten igéje állítja. Mégis a halálba jutott, hogy azt akarta, hogy megölje őt Isten. Ezt a felelősséget akarom rád tenni, hogy értsd meg, ha nem alakulsz át belülről, ha nem dobod el azokat a dolgokat, amit Isten régen használt, és nem hiszed el, hogy Isten egy magasabb szinten is tud majd használni, le fogsz csúszni. Pláne az antikrisztus időszakában. Nem lehet addig menned, hogy aztán tönkre menjél. Meg kell állni, és el kell hinned azt, amire Isten elhívott, úgy, mint Mózest. Isten elhívta őt arra, hogy menjen, és a száján keresztül tegyen csodákat. Ne a botján keresztül, ne külső hitből éljen, hanem belső hitből. Tamás, amikor találkozik Jézussal, azt mondja, ha nem mutatod meg a kezedet, lábadat, fejedet, én nem hiszek neked. Ha, Jézus, persze, testben, szellemek. Sok bort ittatok. És utána jön ugye a térdelés. Mert betérdeltette Jézus. Összeesett, eltört, mint egy ropi. Azért, mert meg kell tanulni a Tamásnak, hogy ne kívülről éljem, hanem belülről. Áldott az az ember, aki hisz, úgy, hogy nem lát. Boldog az az ember. Úgy is lefordítani, áldott. Tehát Istennek az a terve, hogy megtanulj kijelentés alapon hinni, amit Isten mond neked. Különben nem fogsz fölépülni. És ma arról van szó, hogy első dolog az önértékelés és az önképet helyreállása. Ez az első dolog. A megszentelődés elhívásba visz. Ugye Mózes mibe vitte be a megszentelődés, hogy szent helyen állt, mi volt a következő fázis? Visszaállította az elhívásába. Mindenkinek van elhívása a Földön, akár a világban, akár az egyházban. Mindenkiben Isten adott értéket. Ha te eddig nem láttad, az nem azért van, mert nem látható, hanem mert te nem akartad elhinni, hogy neked van egy láthatatlan értéked. Hú, ezt jól kimondtam. Mert a búra alatt voltál, de a búra fölött mész, meg fogod látni azt, aki vagy Krisztusban. Összetartozás történik a szentségben, összetartozol Istennel, Isten képűségre való elváltozás történik, ezzel együtt, ahogy említettem, kiküld az Úr. Na most ez az elhívás, ez az összetartozás, ez az összeegyeztethetőség, mert a szentség összeegyeztethetővé válik a szívedben. Halleluja. Óriási dolog. Ezt nekem senki nem mondta. Hogy a belső és külső folyamatokat elkezded átlátni magadban. Tehát elkezdődik a szentség által a megítélés képessége. Elkezded meg tudni ítélni, mi az, ami jó, ami rossz. Aztán befolyásolás lesz. Hatást gyakorol rád a szentség szelleme. Aztán események, belső folyamatokat fogsz tudni kézben tartani. Nem fogod azt érezni, hogy egyik héten még úgy érzed, hogy patkány vagy, a másik héten úgy érzed, hogy Istennek a legnagyobb hős tettre felkészített Don Quixote-ja. És átrendeződik a siker, a kudarc értelmezése. Ami eddig kudarc volt, mert a tested úgy érezte, hogy kudarcban van, vagy a lelked. Arra azt mondja Isten, dicsőség az Úrnak. Mert megint meg tudod halni az a rossz mag az életedben, és ki kell kelni, ki tud kelni a jó mag. Amit azt gondoltad, hogy siker, na ez a siker, a szentség megtanít rá, hogy mi a valódi siker. Sőt, az értelmesség és a jelentőség is át fog alakulni. Azok a dolgok, amik valóban értékesek a szellemvilágban, azok valóban értékessé válnak. És az értéktelen dolgok értéktelenné. Na most, hogyha a fogalmakat nézzük, csak azért tettem ezt föl, tettem ide be, hogy megint tisztázzunk egy pár dolgot. Az igazság fogalma az azzal foglalkozik, hogy hova lettél behelyezve, azaz Isten jelenlétébe, helyzet. A megszentelődés az tisztaságot hoz. Belül olyan identitásod lesz, aminek van erkölcsi alapja, de kihangsúlyoznál jobban, hogy jogod lesz hozzáérni a szent javakhoz. A szentség nem azt jelenti, hogy erkölcsileg jó vagy csak, hanem hogy hozzáférhetsz a szent javakhoz. Ez miért fontos? Mert ha neked szükséged van gyógyulásra, neked jogod lesz meggyógyulni. Vagy ha anyagi válságban vagy, jogod lesz a véren keresztül kérni Istent, hogy állítsa helyre az anyagi területedet. Az imáidra választ tudsz kapni, mert tiszta vagy. Zsoltárokban nagyon sokat beszél Dávid erről, hogy kicsoda mehet az Úr helyére, az ő szent templomába, kicsoda mehet föl. És akkor ott elmondja, aki tiszta kezdő, stb. Sok mindent felsorol. Nem adja a pénzét, uzsorára, stb. Tehát van egy út, amiben vannak felelősségek, és vannak különböző feltételek. És ami még nagyon fontos, hogy a szent azt jelenti, hogy egy tulajdonság részesévé válsz, ami isteni. Isteni. És a zsidó gondolkodás szerint olyan személy volt a szentségtelen, ezt még egyszer elmondom, aki a templom kapu bejáratát illetéktelenül átlépte. Vagy pedig szombatrontó. És szó szerint azt jelenti, hogy megszentségtelenít olyan személy, aki előtt semmi sem szent. Képletesen átgázol minden szent dolgon. A legtöbb hívő, akit láttam, hogy hozzányúlt a karizmákhoz, és Isten használta őt, azért bukott el, mert egy idő után előjött egy gátlástalanság az életébe. Mert amikor Isten valakit használ, akkor úgynevezett hipererő vagy szupererő jön az életére. És nagyon sokszor az ember a bölcsesség és az értelem hiányában elveszte a józan ítélő képességét. Mert eddig megtehetett 1 kilométert, és jött a hipererő, most már megtehetett 1000 kilométert egy lépéssel. Hipererő jött rá. Több, mint ami az emberi képesség. És a szentség az, a papok életében az a szentség volt az, ami őket kordába tartotta. Mert a szentek szentjébe csak az mehetett be Jom Kipurkor, akinek nincs bűne, vagy megvan valva a bűne az Úr előtt. És aki nem vallotta meg, és tudatosan nem vallotta meg, az meghalt. Emlékeztek rá? Ez mit jelent az Új Szövetségben? Ez ezt jelenti, hogy a szent javaknak a használata az felelősségteljes, és egy szerint félelmetes. És mondok még egyet, most nincs erre időnk, de azért elmondom. Minden, ami volt az Ószövetségben, és ez előkép, minden vérrel kellett meghinteni, ez a szentére gondolok, tehát a szent sátorra, mindent föl kellett szentelni vérrel és olajjal. Mindent meg kellett kenni olajjal. Az olaj és a vér a Krisztus szimbolizálja. Hogy egy idő után, ha valaki kilép Krisztusból, elveszíti a szentségét. Akár mennyire használta őt az Úr. És a szentségbe nem lehet bemenni csak véren keresztül, és felkenetés által. És nem lehet benne maradni sem, csak fölkenetés, kenet és vér által. A vér az, ami bennünket megnyitotta az utat, hogy szentek legyünk a zsidó levél alapján. Minden vérrel tisztítatik meg. Azt mondja a zsidó levél, hogy, hogy a tehén, a bikák, tehát a bikák meg a tehénnek a feláldozása megtisztítja az embert, menjen inkább Jézusnak a vére. Mert ha a bakok és bikák vére, meg a tehén hamva, a tisztátalanokra hintetvén megszentel a testnek tisztaságára, mennyivel inkább Krisztus vére? Amen. Amen. Emlékeztek Sámsonra? Elmondom a Sámson történetét nagyon gyorsan. Sámsonnak volt egy szuper ereje. Ez a karizmatikus egyházat képviseli téged. És ő élt az erejével, és beállt a küldetésébe. És az első küldetése az volt, hogy vegye el a filiszteus lányát, és az anyukája, meg apukája, tudjátok a sztorit, ha ismeritek, nem értette, hogy hát ez tisztátalan. Miért nyúlt tisztátalan dolgokhoz, holott el van hívva? És utána azt mondja az ige, azért, mert nem ismerték a Szent Szellem tervét, ez csak egy csel volt, hogy elvigyé a célba Isten Mózest. Vagy bocsánat, Sámsont. És utána jött egy parázna asszony, miután már bíró lett Izraelben, jött egy parázna asszony, akivel hált, és utána pedig hált Delilával. Emlékeztek rá. És megint ugyanaz a hiba. Azért, mert Isten egyszer megengedi, hogy átlépjen egy határt, mert Isten szuverén. Ez nem jelenti azt, hogy utána mindig átléphet egy határt. Azért, mert Isten valakit használt valami módon. Ez nem jelenti azt, hogy őt mindig fogja használni ugyanolyan módon. Azért, mert Isten téged egyszer használt egy ember felé. Ez nem jelenti azt, hogy minden ember felé holnaptól használni fog. Mert a belsőd határozza meg azt, hogy az első isteni tett által te eltorzultál, vagy tovább mentél a szentség útján. És Sámson életében történt egy torzulás. És amikor Delilával elkezdett beszélni, akkor kilépett az identitásából, és kilépett az integritásából, a megszentelődött tiszta állapotából. És elkezdett játszani Delilával. De Delila nem az Úrtól volt az a kapcsolat, azt a filiszeusok küldték rá. És mi történt Mózessel, bocsánat, Sámsonnal? A szemét kiszúrták. Mit jelent ez? Hogy ha kilépsz az elhívásból, és kilépsz abból az integritásodból, akkor elveszíted a látóképességedet. Hogy fogsz látni? Úgy, mint egy vak, aki nem látott soha át a búrán fölül. Elveszíted az összes szellemi dolgot, amit eddig láttál. Ne próbáld ki! Ha eddig sose láttál, akkor neked úgyis mindegy, elnézést. De hogyha láttál, ha láttál már, és elbuktál, tudod, mit fogsz látni? A lelkiismeretednek a búgását, a károsztatás érzését, és azt fogod látni, hogy valóban kerültél, de te nem odavaló vagy. Korpák közé keveredtél. Ebek közé. És ahogy Jézus mondja, az, ami szent, azt ne adjátok az ebeknek. Tehát ebek között van a szent. És azt mondja az Úr, hogy ne add oda a szentet az ebek közé. Mert rögtön beindul a bukás által a kapcsolódás törvénye, hogy a kutya a kutyákkal foglalkozik. A disznó a disznókkal, a saját fajtájával. Az Isten fia meg az Isten fiaival foglalkozik. És beindult a szentségtelenség. Tékozó fiú ugyanezt élt át. Egyszer csak a disznók között volt. Olyan társaságban, akik kihasználták. És akkor egyszer csak megkérdezte, hogy keveredtem én ide? Hát azért, ahogy ugyanúgy, mint Sámson. Hogy neki is megvolt a szupererő az atyai ház tekintélye, az atyai háznak az apanázsa, de nem élt vele. És az integritását összetörte. Trillálom, angyalom. Azt gondoljuk, hogy az életünknek az átváltozása úgy történik, hogy nézzünk egy tanítást, hogy eljöjjünk a gyülekezetbe, megpróbálunk nem félre figyelni, és akkor automatikusan valami történik. Elmondom, hogy ehhez kell egy szív. Nem csak hallgatás által jön a változás, hanem hallgattok, és engedelmeskedni akarok. Nem következik be csak aktív, agresszív, előretörő szándékkal. Olyan kemény a szívünk. Nem történik meg csak előretörő, agresszív, aktív szándékkal. Ezt a Keresztül János mondja, hogy a királyság jön, és az erőszakosok ragadják meg. De nem azért erőszakos, mert szentségtelen, és hozzá akar férni idő előtt a szent dolgokhoz, hanem mert ő szellemben meg akar változni, hogy szenté legyen, és a királysághoz hozzáférjen. Ezért megkérdezem tőled, hogy inkább kijelentő mondom. Tudod, hogy miért nem változtál meg úgy, ahogyan kellett volna, és te tudod, hogy már égesség nem ott kéne tartanod, ahol tartasz? Mert soha nem volt bátorságod, hogy előretörő legyél, és agresszív önmagaddal szemben, mert volt egy pont az életedben, amikor mindig hallgattál a belső hangra, amely nem a szellem hangja volt, hanem az a hozadék, amit hoztál magaddal, az előző traumádból, apád, anyád, nem tudom miből, meg nem tudom milyen sérüléseidből, meg nem tudom mikor nem hallgatott meg téged senki, és így folytathattam ezeket az unalmas lemezen lévő mondatokat. Meg téged nem sajnál senki. Gyere, bodri kutyám, vedd a sátorfád. Nem énekelte senki el a kedvenc dicséretedet az Isten tisztelet alatt. Amikor nincs megragadás, akkor tudod, mi van? Nem tudsz belülről élni, mert nem hiszed el azt, amit Isten mondott neked, például ma. Ahhoz, hogy eljuss valahova, az mellékessé válik. Igen, hallom ezeket a dolgokat, nagyon tetszik. De hát, hagyjuk inkább. Megvan a magam baja. Járulékossá válik mindaz az igazság, ami valóságá kell, hogy váljon az életedben. Igen, ez jó dolog, de csak egy szelet. És inkább a torta másik szeletével foglalkozok. Vagy pedig annyira eljelentéktelenedik a hétköznapban az ige, meg a kijelentés, hogy ez egy jelenség csak az életemben. Egy fontos jelenség, fontos dolog, hogy hívő vagyok, de hát az élet az ugye nehéz, másra tanít engem. Ez tudat alatt működik. Ez, hogy ki sem mondod. Igen, mondta az Úr nekem ezeket a dolgokat. Igen, régóta mondja már. Hát igen, így szoktuk csinálni. Igen, mondta az Úr, tudom. Elkezded a folyamatokban felismerni azokat a nehéz dolgokat, nehéz súlyos állapotokat, és azt mondod, hogy igen, hát egy folyamatban vagyok benne, hát mostában nem vagyok jól. De nem mondod azt, hogy megrekedtem, megragadtam, és megálltam. Nem mered azt mondani, hogy megrekedtem, megálltam, megragadtam valahol. Nagyon kevés ember tudja azt kimondani magára, meg vagyok rekedve. És közben tradícióban úszik. Hogyan tudsz ebből kijönni? Jó kérdés? Annyira unalmasak vagyunk, nem? Sokszor annyira undorodom magamtól. Lali, már megint kezded? Már undorodom magamtól. Hallok itt prédikációt, vagy valaki beszél körülöttem, és szól hozzám az Úr rajta keresztül. Lali, hallod? Ez hozzád szól. Jó érzés befogni. Beszólni és befogni a pofáját neki. Jó érzés beszólni magunknak. Majd egyszer szóljál be magadnak. Van jó erősed. Na most menj le békába, térjél meg. Ilyeneket szólj be magadnak. Helyre fogsz állni. Az Efézus 1, egy természet fölötti valami angolul amazing, egy ilyen csodálatos, ilyen lenyűgöző, egy ilyen túlfolyó, valami olyasmi, ami... És aztán pedig, mikor ezt mondod, fantasztikus. Utána az fog jönni a következő lépés, de hát ez nem nálad. Testvérem, ez nem náladnál. Ezt tudd meg, gyere velem az Efézus 1. 13-at. akiben ti is miután hallottátok az igazságnak beszédét, üdvösségetek evangéliumát, amelyben hitetek is, megpecsételtettetek az ígéretek a Szent Szellemével, aki záloga a mi örökségünknek, Isten tulajdon népének megváltására, az ő dicsőségének magasztalására. És ha megkérdezed, hogy mi ez az örökség, akkor például egyet felsorolok ezek között, áldott legyen az Isten, ami Úrunk Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben a Krisztusban, amit azt szerint, amit magának kiválasztott minket ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte. Szentek és fedhetetlenek. Például ez az örökség. És megnéztem ezt a dolgot, hogy mit jelent ez, hogy zálog. Képzétek el, a zálog azt jelenti, hogy a Szent Szellem ad neked valamit. Ez a zálog. Ti el vagytok pecsételve a Szent Szellemmel? Akkor nem csak egy Krisztus szelleme az, ami benned van, hanem a Krisztus szelleme és az örökség. És örökség. Megnéztem egy magyarázatot erre, és kerestem, hogy mit jelent ez az örökség és ez a zálog. Azt jelenti, képzétek el az egész Ó és Új Szövetséget, hogy hol használja az ige. Az első dolog, amit hoz a Szent Szellem, egy ügyletet. Egy szerződést. Ez a zálog, ezt jelenti. Szerződés, ügylet, kereskedelmi üzlet. És azt jelenti szó szerint, hogy befejezett ügy. Amikor a Szent Szellem beléd áramlik, akkor egy befejezett ügyet hoz. És garancia a Szent Szellem arra, hogy ne csak fogalmakkal dobálozzál, hanem hogy ki legyen bontva a szellemedben az, ami a tiéd. Most meg egy pillanatra megállok a tanításban. Testvérek, érzem szellememben többeteknek, hogy egyszerűen nem akarsz változni. Mert nem hiszed el, hogy Isten képes arra, akár egy másodpercen belül, hogy teljesen meggyógyítsa az összes sérülésedet. Nem hiszed azt el, hogy Isten képes arra, hogy belülről olyan igét adjon az Isten igény keresztül, ami egész évre, 2015-re ige lesz, életigét, ami föntart a vizen, és átlépsz a búra fölé. Ha nem hiszed el azt, hogy Isten képes arra, hogy téged megváltoztasson, soha nem fogsz megváltozni. Tudod, mivé leszel? Egy vallásos, unalmas, depressziós keresztény, aki állandóan ugyanazokat mondja. Engem nem szeret senki, én nekem hiányom van, a fiammal, a lányommal, az anyósommal. És mondod ezeket az unalmas világi szövegeket. Az első dolog, amit a Szent Szellem mond, hogy van neked örökséged, záloga, zálog. Az azt jelenti, hogy Isten oda megy hozzád, megbízik benned, képesnek tart arra, hogy átadja ezt a zálogot, és képesnek tart arra, hogy a zálog benned elkezdjen működni. És odaadja, és azt mondja, beléd fektetek. Ez egy partnerség. Ez egy szövetségi partnerség. És ezt a partner programba bevisz téged. És partner programba, ebbe a PP-be, te egy személy leszel, akiben bízik Isten. És beléd teszi ezt az előleget. És azt mondja, odaadom neked, mert tudom, hogy meg fogod tudni csinálni. Ez jelenti, hogy egy befejezett ügyletet csinál, és azt mondja, írd alá itt, Lajos, amikor megtérsz, írd alá a tiéd. És fogja a szerződést, az íróasztalon ott vagy, egyik fele Isten, másik fele te vagy. Egyik fele a Szent Szellem, másik fele te vagy. Egyik fele a Krisztus, másik fele te vagy. És fogja, és azt mondja itt ezen az egész asztalon, hogy itt van, tessék, aláírtam. Megfogod a papírt, elolvasod, helyreállás, megszentelődés, megigazultság, bölcsesség, kijelentés, mindaddig, amíg a földön élek. Teljes ellátás, kegyelemből, irgalomból, jóságból, autó, házak, feleség, férj, egészséges gyerek, bla 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 bla. Azt mondja, ja, hogyha esetleg bajod lenne a szóval hihetőségemmel kapcsolatban, a névegykártyámat szeretném mutatni. Ábrahám, Jákob, Izsák istene vagyok. A vagyok jött el hozzád, hogy egy zálogot hozzon a szellemedbe. Leteszed névjegykártyáját a szerződéskor, fölveszed, megnézed, ez biztos. Megfordítod, és azon ráírva, hogy soha nem hazudok, és soha nem fogok esküdözni. Magamra esküszöm. Én vagyok a vagyok. Ezt jelenti ez a szerződés. Soha nem hagylak cserben. Soha nem fogok elfelejteni. Minden búdat meg fogom vigasztalni. Minden nehézségedben mindig garantálom, melletted leszek. Amikor úgy érzed, hogy a halál völgyében jársz, akkor fogok, és asztalt terítek neked. És amikor mindenki lemond rólad, akkor én soha nem fogok lemondani rólad. Mert én vagyok az Istened. És ha megtagadsz, akkor visszahozlak téged. És újraindítom a szerelmünket. Ez az Isten. Ezt jelenti, hogy a Szent Szellem egyik tulajdonság az állagon belül, hogy aláírta a szerződést, és meghitelezte neked az egészet. Innentől kezdve hitelből élsz. A szeretet hiteléből, a kegyelem hiteléből. Meghitelezte az örök életedet, mert ez egy előleg. De az előlegben már benne van az, hogy a szándék. Kötöttél már áldásvédi szerződést? Le kell tenni egy előleget. Ezzel komolyan vett téged a partneret, aki eladta, vagy aki vette, mindegy. És te hiszel neki, hát odaadta a Szent Szellemet, nem fog rólam már lemondani. Belém költözött, nem fog már lemondani rólam. Egy életünk, egy szellem van bennem. Már nem mond le rólam. Hát, istenévé változok. A második, amit jelent, érdekel? Ja, jó, azt hittem, nem érdekel. Ne neves, halleluja. Elfelejtettem. De megvan. Tulajdon jog. Tulajdon jog. Tulajdonosává lettél az Istennek. Tulajdonosa vagy Istennek. És a harmadik pedig védelem. Védelem. Biztonság. Innentől kezdve Isten véd. Most ezt azt mondod, hogy ez nagyon tetszett neked, és intellektuálisan valóban meggyőztél. Hatottál rám. Felül merem bírálni az eddigi gondolataimat. De ez nem hit. Ez nem hit. Ez intellektuális diadalom nálam. Intellektuálisan győztem fölötted. Nem volt nehéz, de győztem. De ez még mindig nem hit. Egy Mózes 1.28. 27-től. Teremté tehát Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt, férfiúvá, asszonyá teremti őt. Szellem Elohim, héberül. Isten képű ember. Valaki azt mondta, a kép azt jelenti, hogy olyan, mint Isten, a hasonlóság pedig, hogy arra képes, mint Isten. És megáldá Isten őket, és mondanékik. Mi volt az első? Hogy Isten megáldotta őket. És tanulmányoztam ezt, hogy mit jelent ez? Kérdeztem az Urat, Uram, mit jelent ez, hogy áldás? Uram, még többet akarok tudni. És sok mindent mondott az Úr, az egyik az, és mondanék Isten, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, uralkodjatok a tengerhalain, az égmadarain, a földön, csúszó, mászó, mindenféle állatokon. Ímé néktek adok minden makozó füvet, az egész föld színén, nem az Édenbe, az egész föld színén. Hallja valaki? És minden fát, amelyen meghozó gyümölcs van, az legyen néktek eledelül. A föld minden vadainak, pedig az ég minden madarainak, a föld csúszomászó minden állatoknak, amelyekben élő lélek van. A zöld füveket adom eledelül, és így lőm. És látta Isten, hogy minden, amit teremtett, ímé igen jó. Amen. Amikor Isten elhívta Ádámot, ugyanúgy, mint téged, adott neki egy mandátumot. Adott neki egy áldást. Ugyanúgy, amikor a szellem beléd jön, a szellem hozza az örökséget, az áldást. Mivel kezdődik az Efézus 1? Minden szellemi áldással megvagytok áldva. Az áldás azt jelenti, hogy van Istentől egy mandátumod a földre. Van az Istentől egy megbízatásod a földre. Ezt a megbízatást Isten garantálja, ez az áldás. Sokáig nem tudtam elhinni az áldást, amíg Isten, hallgatói prédikációt lekapcsoltam, és a szobámban Isten a szellememhez szólt. És azt mondta Isten a szellememnek, Lajos, te nem tudod elhinni azt, amit hallasz. És saját magad kisebbenűség érzése félre tolja azt, amit Isten akar adni neked. És láttam, hogy Isten egy kézzel jön felém. És én azt mondtam, ne, Nem vagyok méltó rá. És akkor, amikor ezt megéreztem, megfájdult a szellemem, a szívem. Belehasított az a tudat, hogy én belülről átalakítottam rossz irányba az életemet. Az önképem meggátolt, hogy olyan legyek, mint ő. És abban járjak, amit ő akar adni. Valakivel beszélgettünk, és mondta, bizonyos cipőt nem vett meg, mert az túl kirívó, és az nem ő, és aki ránézne, akkor az látná azt a cipőt, hogy milyen szép csillogó. Ezért ő nem akar kitűnni, és nem veszi meg. Na most a királyságban ezt nem tudta megcsinálni. Mert Ádám és Éva nem mondta azt Istennek, jó, uram, tényleg, de ez kicsit túl sok már. Jó itt az Édenben nekünk. Jó leszünk itt, lesz fiam, Ádámka, Éva, Évácska, de a föld, ne, ez túl sok, uram. Köszönjük szépen a lehetőséget. De itt az Édenben el leszünk. A föld közben a sátán uralma alatt volt. És beleszületett Ádám és Éva az áldásba, és beleszületett egy kozmikus háborúba. És innentől kezdve Jobb életét is meg fogod tudni érteni, hogy Jobb meg volt áldva. Rá volt téve Isten keze, sőt, körbevette az áldás kéz formájába. És a sátán jött, és meglátta az áldást, ugyanaz, mint Ádám Évánál. És háborúba leszel, hogy az, ami a te mandátumod, a te küldetésed, a te megbízhatásod, abból elbukj. Magasz, ha nem hiszed el azt, hogy a Szent Szellem kicsoda benned, el fogsz bukni. Mert nincs garancia, csak a Szent Szellem benned. A szellemet nem garancia. Van egy hamis tanítás kint, ami arról szól, hogy a szellemet garantálja az örök életedet. Ez nem igaz. Nem a szellemet garantálja az örök életedet, hanem Isten is az ő kegyelme. Van egy tanítás kint, ami arról szól, hogy a szellemed az sérthetetlen. Testvérem, vitatkozhatsz velem, de én nem fogok elhinni, hogy a szellemem sérthetetlen. Nem akarom kipróbálni. Nem akarom megsérteni, de ha valaki elbukik, én láttam már olyat, hogy megtagadta az Urat. Jongi Csó. Mind Amerikában, mind pedig más országokban sok könyvet láttam az emberi tudat kiterjesztéséről, mivel a tudatalatti mindenütt az érdeklődés középpontjába került. Mi ez tulajdonképpen, ez a tudatalatti? A ti emberi szellemetek a tudatalatti, amelyet a Biblia belső embernek, a szív elrejtett emberének nevez. Még mielőtt a pszichológia felfedezte volna a tudatalattit, Péter és Pál apostol már föltárták ezt 2000 évvel korábban, a szív elrejtett belső emberéről írtak. A Biblia már 2000 éve tanított erről az igazságról. Most a tudósok és a pszichológusok nagy felhajtást csinálnak ezzel a feltételezéssel és felfedezéssel, és felszínre hozzák a tudatalattiban rejlő gondolatokat, és megpróbálják irányítani az energiát. Hallottál már erről? Hogy altatás, meg stb. És tudatalattiból felhozzák az emberi élet roncs állapotait is, hogy meggyógyítsa őket. Na most, jól lehet, a tudatalatti a negyedik dimenzióba tartozik, és így rendelkezik bizonyos korlátozott képességekkel. Az erről szóló szenzációs kijelentésekben sok az ámítás. Elálmélkodtam, és most figyelj. Amint Amerikába jövett lelkészektől kapott ilyen tárgyú könyveket olvastam, mert ezek a könyvek a tudatalattiból úgy szólván mindenható Istent csinálnak, és ez óriási csalás. A tudatalattinak van bizonyos befolyása, de ez erősen korlátozott, nem képes arra, hogy teremtsen úgy, ahogyan ami mindenható Istenünk teremt. Láttam Amerikában, hogy megpróbálja kifejleszteni a tudatalattit az egyház, az emberi szellem negyedik dimenzióját, és megpróbálta ezt az emberi szellemet tenni Jézus Krisztus helyébe. Ez valóban óriási csalás, és nagyon veszedelmes próbálkozás. És miközben van erről sok tanítás, és elismerjük, hogy ez jó, fontos tudatosítanunk magunkban, hogy a gonosz negyedik dimenzió, az ördög birodalma is létezik. Isten azonban egy szent, egyedülálló és mindenható. A negyedik dimenzió mindig megteremti, megszabja a rendet, élelés, keltetés által hatalma gyakorol a harmadik dimenzió fölött. Teremtéskor Isten szelleme úgy lebegett a vizek felett, mint a kotlós ül a tojásokon, hogy csibét kikeltse. és a gonosz szellem egészen hasonló módon kelteti a harmadik dimenziót, mint ahogy a Szent Szellem teszi. Tudjátok azt, hogy Ádám és Éva miért esett ki a kegyelemből? Az ördög tudta azt, hogy a negyedik dimenzió látomásai és álmai az emberi elmében biztos eredményre vezetnek. Ezt még egyszer felolvasom. Az ördög tudta, hogy a negyedik dimenzió látomásai, álmai az ember elmében biztos eredményre vezetnek. Ezen a tényen alapuló taktikát alkalmazta, amikor megszólította Évát. Éva, jöjj, nézd meg a tiltott fa gyümölcsét. És a nézés teljesen ártalmatlan, miért ne nézhetné meg? És így, mivel a nézés teljesen ártalmatlannak tűnt, Éva odament és megnézte a tiltott fa gyümölcsét. Nem csak egyszer nézte meg, hanem nézegette. És az 1 Mózes 3.6-ban azt olvassuk, és látta az asszony, hogy jó az a fa eredelre, szakított azért annak gyümölcséből, és evett. Mielőtt evett a gyümölcsből, megnézte a fát. Képzeletében nézegette a gyümölcsét. Játszadozott azzal a gondolattal, hogy eszik majd egyszer a gyümölcséből. Bevitte azt a negyedik dimenziójába. A negyedik dimenzióban vagy jó dolgokat teremtünk, vagy gonoszokat. Éva képzelete mélyre vitte be a fának és gyümölcsnek a képét, ahol tisztán maga előtt látta azt, és elképzelte, hogy olyan gyümölcsé fogja tenni őt, mint Isten. És ezután olyan vonzódást érzett a fa iránt, mint ha húzták volna hozzá. Utána pedig vett a fa gyümölcséből, evett, majd adott a férjének, és ezzel cselekedett el, kiesett a kegyelemből. Amit aztán Isten helyreállított. Mi történik? Az történik, hogy megint az evés bűne, ahogyan Mózes könyvében olvastuk. Hogy amikor az ember a szellemét Istenné teszi, mondan azt, hogy vele semmi rossz nem történik, mert kegyelem alatt van, vagy nem történhet semmi gonoszság, bármit megtehet, akkor az történik, mint a okori görögöknél, hogy azt abba a hamis tanításba esünk bele, vagy abba a hamis tanításba esnek bele tanítók, hogy azt tanítják, hogy a szellem az Isten. A benned lévő szellem. Emberi szellemről beszélek, nem a Szent Szellemről. A benned lévő szellem Isten. De a benned lévő szellem nem Isten. És nem hallgathatsz önmagában csak a szellemedre. És volt olyan helyzet, amikor azt mondták Pálnak, hogy ne menj el. És azt érezték, hogy tényleg nem szabad elmennie, ide meg oda. És Pál meg megkérdezte az Urat, és mondta az Úr, hogy de el kell mennem. És mi volt az Isten akarata, hogy elmenjen Jeruzsálembe. Az lett Istennek a terve, hogy amit a Pál mondott, és nem az volt, mint amit a tanítványok mondtak. Pedig jött Agabus is, ő is mondott valamit. És ő is a szelleméből volt meggyőződve. Tehát azt mondja áldás, hogy adok neked egy megbízást, egy felhatalmazást Ádámnak, képviseletet, hogy képviselj engem, mint az én arcomat, az itt a földön. És tudod, mi az, amit fölismert a sátán? Hogy ránézett Ádámra és Évára, és azt mondta Ádámnak és Évának magába, hogy ezek olyanok lesznek, mint Isten. És ha eljönnek kijönnek a földre, és elkezdik a mandátumokat, az áldást továbbvinni, akkor engem el fognak pusztítani. Tudod, mitől fél a sátán? Ettől az Isten képűségtől. És nézd meg, hogy az Isten képűségre mi a megcsaladtatás. Hogy bejusson Évának a tudatalattiába, bejusson Éva tudatalattiába, és megmondja neki, hogy igazából ő nem is olyan, mint amilyen Istennek teremtette. És most mi? Ma hallgatsz engem, és mi az, ami viszály van, kér köztet és én közöttem? Hogy én nem is vagyok olyan, amit a Lajos prédikál. Mi volt az én hibám, amikor hallgattam egy prédikátort, és meg akart engem Isten áldani? Hogy én nem vagyok méltó rá. Mert nem vagyok olyan, akit Isten meg akar áldani, vagy meg tud áldani. Ez nem az enyém. Ez nem méltó hozzám. Ez nem én vagyok. Valaki mást áld meg, Uram. Én hihetetlen az, hogy én jó sorsba jutok. Lehetetlen az, hogy nekem lesz egy egyszobás lakásom. Nem tudom, mi a te hitkontrollod. Hogy lesz egy Milka csokoládét. Tehát egyszerűen ez a kontroll ott van az ember elméjében. És ez az ördög tette be. Ez lehet, hogy génen keresztül, apai örökség, anyai örökség, a hétköznapok valósága, bármi lehet. És amikor Isten azt mondta, figyelj ide, megáldalak és menj el, és elkezdte a megbízását, a fölhatalmazását, a képviseletét kimondani, hova menjél, mit csináljál, hogyan uralkodjál, akkor azt mondta, az áldásban benne van a forrás is. Az áldásban benne van nem csak a felhatalmazás, hogy tedd ezt vagy tedd azt. Mózesnél ugyanezt látom, hogy forrás is Isten. Azt mondja, én fogok csodát tenni rajtad keresztül. És tudod ki az, akivel keresztül csodát akar ma tenni Isten? Te vagy az. Rajtad keresztül akar Isten csodát tenni. És lehet, hogy az első lépés az, hogy elhiszed azt, hogy minden szellemi áldással a mennyekben Krisztusban meg vagy áldva. a felkentben, a szellemed által, mert újjá van szülve. És a források, azok irányítást fognak hozni, felruházás, és véghez tudod majd vinni azt, amire Isten elhívott, mert meg vagy áldva. Azt mondod, hogy hogyan? Az áldás által. Vannak dolgok, amik sokkal komplexebbek, mint amit elgondolnál. Amikor Ur Kasdímból kihívta Ábrámot Isten, akkor tudod, mi volt az első dolog, amit mondott neki? Azt, hogy gyere ki! És aztán pedig bevitte szép lassan, mert engedelmeskedett a hangjának a látás birodalmába. Majd jövő héten beszélek erről. Tehát arról, hogy ha elkezdesz látni olyan dolgokat, amit Isten mutat meg, akkor elkezdenek benned megfogadni azok, amiket látsz. És ugyanúgy van a bűnnél is, amikor a bűn nézzük, akkor a bűn fog megfogadni bennünk. Ezt mondja a bűnről az Istennek az igéje. A kísértés, a vágy, az megfogan az ember. Mikor megfogant a szívben, akkor jön hatalomra a bűn. De a természet fölötti világ, az ugyanígy működik jó oldalról is, mert a sátán másolta le a bűnt. Mert tudta jól, a mennyis ugyanígy működik a szívedben, hogy be kell jutni a magnak a szívedbe. És a bűn hatalma az ugye az ember életét át akarja venni, minden molekuláját az embernek. És a bűnnek a hatalma a természetes és a természet feletti szinten kihat. De az áldás célja pont ez, hogy visszafordítson téged, hogy ne az anyag határozza már meg azt, ami az életedben jelen van. Ne a hétköznap, a világ felépítése. Na most az áldás célja most már nem az önmagában csak, hogy véghez vigyél valamit a földön, hanem hogy visszafordítás is. Hogy te visszafordulj először te magad arra a hívásra, ami Ádámé volt, mert Ádám és Éva elhitte azt. De mi nem hiszük el. Lassítok. Mi nem hiszük el azt, ami a Ádám elhívása. De Isten visszafordít bennünket, hogy újra, hogy elhiggyük, hogy képesek vagyunk. Miért? Mert áldás van rajtunk. Az áldásban is hinned kell. És amikor elkezdesz hinni abban, hogy te fel vagy ruházva ezzel, akkor elkezd a láthatatlan világ megnyilvánulni majd az életedben. És amikor elhiszed ezt, hogy te céllal vagy a földre teremtve, mondom céllal, akkor elkezd megnyilvánulni a láthatatlan az életedben. Dicsőség az Úrnak. Na most, hogyha azt gondolod, hogy te nem vagy megáldva, ez se igaz, mert most olvastuk az Efézus 1-ben, hogy minden szellemi áldással meg vagy áldva. Szükséged van egy esküvőre? Szükséged van 500 000 forintra, 1 millió forintra, hogy meg tud csinálni esküvőt? Az már készen van. Nem tudsz olyat kitalálni, ami a te életedben, ami Isten akaratában benne van, hogy az ne lenne kész. Sokkal nehezebb elhinni, hogy Isten ad, mint hogy én adok Istennek. Sokkal nehezebb elhinni, hogy Isten ad, mint hogy én adok Istennek. És még egy gondolat, mert gyertek már az 1 János 5-höz, aztán az Ezékiel 14. 1 János 5. Jövő héten folytatjuk. Egy János 5, 18. Itt vagytok? Halleluja. Úrvacsora lesz, mondja Klaudia. Valóban. Halleluja. Tudjuk, hogy ott vagy, 18. Tudjuk, hogy valaki Istenből született, nem vétkezik. Hanem aki Istenből született, megőrzi magát, és a gonosz nem illeti őt. Hát ott az egyház erre soha nem állt rá erre az igére. Vitatkozott ezzel az igével. Nem mindig ezt kérdezték tőled? Hogy lehet ez az ige ide van írva? Mert nem hitte el az identitását. Ez ennyire egyszerű lenne? Ennyire. Ha te Istenben vagy, és Istenből születtél, és ezt elhiszed, magától a mag benned olyan folyamatokat kreál, hogy nem akarsz vétkezni. Miért? Mert a vétek is szül valamit. A bűnös természetet. De te nem akarsz az lenni, mert te Istenből születtél. Ez olyan, mint amikor valaki azt mondja, az apád, az a te apád, de mégse az apád. Tagad le az apádat. Erre mondod, miért tagadjan, ő szült? Erre képtelen vagyok. És győzködj téged, hogy tagad le az apádat. Ugyanúgy nem tudod letagadni, amikor újjá születsz, hogy Isten a atyád. Képtelen vagy. Ez a kegyelem munkája. Tudjuk, hogy valaki Istenből született, nem vétkezik. Tehát tudatosan nem vétkezik. Aki vétkezik, az azért vétkezik, mert nem hitte el, hogy ő Isten fia. Hú, mondj még egyszer, aki vétkezik, nem hitte el, hogy Isten fia. Engem nem érdekel, hány éves keresztény. Az esetek többségében torz önképpel, torz istenképpel állnak a keresztények az Isten előtt. És nincs hit. Nincs igaz emberből jövő hit. Mert megálltak a keresztnél. Nincs hit. De felépítjük mi a hitedet. Tudjuk, hogy Istenből vagyunk. Tudjuk, hogy Istenből vagyunk. Tudjátok, hogy mit jelent ez a görögül, ez a tudás? Látást is jelent. Tehát itt mond három tudást. Most a másodiknál tartunk. Még egyszer. Látjuk, értjük, tudjuk, hogy Istenből vagyunk. Tehát aki látja, érti, tudja, hogy Istenből van, és az egész világ a gonoszságban vesztegel. Kicsoda látja, hogy mi a különbség a királyság meg a világ között, aki tudja, hogy Istenből született. Na most az, aki nem tudja, hogy Istenből született, az vonzódik a világ számára. Miért? Mert az identitása a világ határozza meg, és nem Isten. Harmadik tudjuk. 20-as verszak. De tudjuk, látjuk, értjük, hogy az Isten fia eljött, és értelmet adott ez a szellemednek a megértése. Nékünk arra, hogy megismerjük az igazat. Mit mond itt az ige? Figyelj, megismerés, folyamatos megismerés, hogy mi az igaz, mi a valóság. Ez a valóság szó van. Ez most tudom, hogy nehéz itt, de muszáj megértened, mert ha nem tudod, hogy te ki vagy, akkor nem tudod megérteni az Isten fiúságodat, hogy mi az igazban, az ő fiában, Jézus Krisztusban vagyunk. Tehát nagyon fontos az értelemcsere, hogy megértsük, hogy mi kikben vagyunk benne. Mert ha nem tudod, hogy ki vagy, be vagy benne, akkor tudod, hogyha nehézség, krízis, támadás, valamilyen feltartóztató erő jön az életedben, mihez fogsz nyúlni? A tudatalattihoz, amiben nincs benne a Krisztus tudat. És elő fog jönni az, aki vagy belül, a nem átalakított lényed. De ha átalakítod a lényedet, és tudod, látod, érted, ki vagy, akkor már nem tudsz a krízisben máshoz nyúlni. Úgy, mint Mózes. Nem alakította át az én képét, Isten használta őt éveken keresztül csodákra. De amikor jött a kísértés, mi történt? Belenyúlt abba a hitetlen szellemi tudatába, és a végén odáig nyúlkált, hogy hagy halljak meg. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon szemléletes kép, hogy hová lehet eljutni. Tehát tudjuk azt is, hogy az Isten fia eljött, de tudjuk azt is, hogy értelmet adott nekünk arra múlt idő. Oda adta az értelmét. Mondj egy igét ezzel kapcsolatban. Így van, Krisztus értelme van bennünk. Még ezt se kell kérned, hogy legyen Krisztus értelme benned. Még ez is benne van a Krisztus szellemében. Mondjon valaki egy nagy hallelujját. Értsd meg, Krisztus értelme van benned. Csak eddig soha senki nem mondta, hogy hidd el, hogy megismerjük az igazat, a valóságot, majd erről jövő héten beszélünk, mi az, hogy valóság, hogy mi az igazban, az ő fiában, Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten, és az örök élet. És 21-es verszak, most figyelj, fiacskáim, oltalmazzátok meg magatokat a bálványoktól. 25 éve vagyok keresztény kb., és soha nem értettem, hogy János miért nyomja oda ezt az igét. De a héten megértettem. Tudom, hogy te érted, én nem értettem. Azért mondja ezt a bálványimádó igét, mert a görögben a bálványimádás szó az ikonimádatot, az képimádatot jelent. Na most. A héberben, majd jövő héten erről többet beszélek, héberben a bálványimádás azt jelenti, hogy nem önmagában csak azt, hogy azt jelenti héberül, a héber szó magyarázat, hogy van egy bálvány, és azt imádom. Bálványimádás. Szó szerint azt jelenti szolgálat. A görög nem ezt a szolgálat szót használja, hanem az ikon szót. Ikontisztelet. Képtisztelet. Képkövetés. Képimádat. És itt János arra gondol, hogy ha nem alakítod át az Isten képedet, tehát nem veszed át a helyes Isten képet, és nem alakulsz át belül, hogy megérted, hogy ki vagy te, mi a valódi képed, akkor képimádó maradsz. Mert vagy a helyes képet is keresed, a helyes Isten képed van, vagy egy torz Isten képed van. Vagy helyesen látod önmagadat, vagy torzul látod önmagadat. Engedem, hogy leessen. És innentől kezdve, hogy egy torz képpel keres Istent valaki, mindegy, hogy milyen szolgálatba áll be, abban a torz képben nem lesz benne a teljesség. Mert Isten nem tud közösséget vállalni egy rossz képpel. Ha családról beszélünk, imádkozásról, kérésekről, Miért van az, hogy gyenge az ima élet? Miért van az, hogy gyenge a hitbizonyosság abban, hogy amikor kérünk, akkor Isten meghallgat bennünket? Rossz az önkép. Igen. Isten kép is, meg az önkép is. Mert belül nem alakultunk át olyanná, hogy tudjuk, értjük, látjuk, kik vagyunk Krisztusban. Tudjuk, értjük, látjuk. Azt mondod erre, hát ez igen, igen, ismerem ezt az üzenetet. Hosszú-hosszú évek vannak mögöttem, amíg szép lassan Isten engedtem, hogy a szívemet átalakítsa. És még kell átalakulnom. Ugyanis Isten mindig kitágítja a horizontot előtted. Mindig, mindig többet és többet akar adni. Ahhoz pedig föl kell nőni, hogy azt elhitt, hogy az a tiéd. És a hitben nagyon fontos, hogy a szeretet által működjön. És most értettem meg azt, hogy eddig is értettem, de mélyebben, hogy mi az, hogy szeretet által működő hit. Az azt jelenti, hogy a szeretetnek a szobájában, amit előző héten tanítottam, a szeretet atmoszférájában te engeded, hogy felnőjön az Isten képed és a helyes önképed. És ebből a helyes önképből és Isten képből kezdesz el hinni. És akkor nem néz félre. Nem valótlan hited van, hamis hited. És még egy dolog, Ezékiel 14. Ezzel zárom, aztán jövő héten, ahogy ígértem, aztán jövő héten folytatom. Hogyan lehet lerombolni ezt a rossz énképet, ami benned van? Hogy legyen hited. Ez olyan, mint amikor ráerőltetem emberekre azt, hogy ússzanak. Olyan ez, amikor a hitről tanítunk, és nincs, és nem tud hinni valaki, nem tudja, mint amikor tanultál úszni. És bedobtak a mély vízbe esetleg az úszó. És azt mondja, hogy ússzál. És a lábad épp hogy csak leért, és épp hogy csak nem fulladtál meg. És akkor csináltad a kezed, de lesz, úgy, mint a többiek, de nem ment. És borzalmas volt. Hogy próbáltál te úszni, próbáltál, de nem ment. Mély volt a víz. Ugyanúgy van a hittel kapcsolatban, és mikor azt mondom, higgyél. De amikor nem tanítunk meg téged hinni, akkor csak szenvedni fogsz. Fuldokolni. Isten meg akar téged tanítani, hogy kell hinni. Hogy ne fulladjál meg. Ne legyél frusztrált. És jövének hozzám férfiak, Ezékiel 14. Izrael vénei közül leülének én előttem. És lőn az Úrnak beszéde hozzám. Ebennek a fia, ezek a férfiak fölvették bálványaikat szívükbe, vétkeik botránkozását orcáik elé állították, vajon engedjem-e, hogy megkérdezzenek engem? Egy másik fordítás, csak az elejét lefordítom, mert kicsit réges. Embernek fia, ezek a férfiak a bálványaikat a szívükben állították föl, és ott imádják azokat. Tehát a szívük arca az azt jelenti, hogy orcájuk előtt. Érted? Tehát a szív az egy arc. És a szívben van fölépítve a bálvány. A rossz kép. A hamis istenkép. Embernek fia. Bálványok bűnben veszik őket, mégis állandóan azokra függesztik tekintetüket. Ezek után mégis idejönnek, hogy tőlem kérjenek tanácsot. Mit gondolsz, hogy megengedjem nekik, hogy kérdezősködjenek? Így szól az Uram az örökkévaló. Izrael népe körül egyesek a bálványaikat a szívükben állítják föl, és ott imádják azokat. Bár ezek a bálványok bűnbe viszik őket, mégis állandóan azokra függesztik tekintetüket. Azonban, ha ezek után mégis profétához mennek, hogy rajta keresztül kérjenek tőlem tanácsot, akkor én az örökkévaló fogok nekik válaszolni. Igen, én magam válaszolok nekik, annak ellenére, hogy oly sok bálványuk van, mert meg akarom ragadni Izrael népének szívét, amely bálványok miatt eltávolodott tőlem. Ezért mondd meg Izrael népének, ezt mondja az örökkévaló Uram. Forduljatok el bálványaitoktól, és térjetek vissza hozzám, fordítsatok hátat minden hamis istennek, és rá ne nézzetek többé. Izrael népe közül, és itt az élő idegenek közül egyesek a szívükben állítják fel bálványaikat, és ott imádják azokat. Bár ezek a bálványok bűnbe vizik őket, mégis állandóan azokra függesztik tekintetüket. Ha ezek mégis a profétához mennek, hogy általa tőlem kérjenek tanácsot, akkor én az örökkévaló fogok nekik felelni, és lesz válasz, amit tőlem kapnak. Ellenük fordulok, és elpusztítom őket, intő jellé és közmondásá lesznek a többiek számára. Kigyomlálom őket népem közül, és akkor fogják megérteni, és elismerni, hogy én vagyok az örökkévaló. És most figyelj, ha pedig a prófita engedi magát megtéveszteni, és mégis prófétál annak a báványimádónak, aki hozzáfordul, akkor én az örökkévaló fordulok a prófita ellen, és én tévesztem meg őt, sőt, kinyújtom kezem ellene, és kiírtom népem Izrael közül. Így mindketten ugyanazt a büntetést viselik. Egyforma lesz a bálványimádó és a hamisan profétáló proféta büntetése. Azért teszem ezt, hogy Izrael népe többé ne távolodjon el tőlem, és többé ne szennyezze be magát bűneivel, hanem valóban az én népemmé legyenek, én pedig Istenük legyek, ezt mondja az Úr, az örökkévaló. Amen. Tehát az történik itt, hogy az egyház miközben nem alakítja át az Isten képét, nem alakítja át, halleluja, de jó, dicsőség az, felolvastam ezt az igét, és halleluja, halleluja. Nem csak betöltötte az Úr, hanem egy más atmoszférába kerültem, dicsőség az Úrnak, mint hogyha elmentek volna a démonok. Tehát Isten azt akarja, hogy lehet érezni sokszor a közegeden, mikor imádkozol, és békességed van, nyugodt vagy otthon, más az atmoszféra otthon. És most testemben, az ujjaimon érzem, mintha más lenne a... Szóval könnyen minden. Levent volna, tehet, dicsőség az Úrnak. Úgy látszik, Isten azt mondja, hogy jövő héten ezzel foglalkozunk. Akkor jelet ad az Úr, akkor ezzel kell foglalkozni. Tehát ott tartok, hogy miközben megyünk Istenhez, és kérjük a kéréseket, és vágyunk Istenre, Isten azt mondja, hogy a probléma a szívedben van. És ne akarj választ kapni, amíg le nem döntött belül azt a képet. És ez lehet az önképed is, de lehet ez rossz istenképed is, vagy a rossz istenképből fakadó valami bálvány. Mert ahol rossz istenkép van, ott bálvány van. Hitetlenség. És lehet nagyon sok ember bálványozza saját magát, mert szereti az elutasított énjét. Egy idő után szereted, és megszokod, és jó esik, hogy te kicsit olyan kicsit tepis vagy. A magányos. És hozzászoksz az életedet, és így alakítod le. Mindig le van húzva a redőny. Meg vannak szokva a dolgok. Mikor csinálod ezt, mikor csinálod azt. És ilyen szokásoknak a rabjává válik az ember. Ezek bálványok lehetnek, a szokások. Rászoksz dolgokra. Együtt élsz ezekkel a dolgokkal. Hát igen, az Urat keresem, igen, tudom, még van ez a bűnöm, de jó az Úr, halleluja. És senki nem meri mondani az egyházban, hát testvérem, az a nagyon-nagyon-nagyon aranyos kis bálvány, az össze kéne törni. Ezt senki nem meri fölvállalni. Kapcsolatokon keresztül. Hát azt a kapcsolatot nem engedem el. Jó lesz az még valamire. De tisztátalan. De undorító. De el kéne szakadnod. Azt mondod, hol van ezzel kapcsolatban új szövetségben? Hát Pál mondja, hogy minimű közössége bálványokkal Krisztusnak. Minimű közössége bálványimádó emberekkel. És a prófétát is meg fogja téveszteni Isten, azért, mert nem mondja meg, hogy a szívében össze kell törni azt a hamis identitást. Egyszer meg kell gyűlölnöd a hamis identitást. Az egy bálvány. Az egy bálvány. Úgy fogalmaz az új szövetség, hogy ikon. És mi Isten képére vagyunk teremtve, hogy Isten képűséggel menjünk ki a világba. De ha te egy hamis Isten képűséggel mész ki a világba, torz Isten képpel, azt össze kell törnöd. Majd jövő héten beszélek ezzel az összetöretésről még mélyebben, mert többfajta összetöretés van. Van a világtól, van az Isten igéjétől, a Szent Szellemtől, és van a sátántól, aki a világban van. De most maradjunk itt. Isten azt akarja, hogy az elutasítottságodba való szerelmedet kiszeresse belőled. Isten azt akarja, hogy a hitetlenségben való úszásodat meggyűlöd. Összetörd a hitetlenséget. Azt akarja, hogy a családi lelki kötelékeidet összetört, mondjuk gyerekimádat. A koloniál szekrénysort imádod otthon. Amikor leülsz, látod, hogy milyen szép. 70-es években anyádé volt az a koloniál, és ő csinálta. Előző József klubban olvastuk, hogy ugye prédikátor mondja, hogy kapott az Úrtól egy autót. Ándan vakszolta az autót, vakszolta otthon, krémezte, ragyogjon. Erre szólt neki az Úr, hogy ha ezt tudom, hogy te ezt fogod csinálni, nem adtam volna oda az autót. Hú, mit csinált? Annyira hallott az Úr hangját, hogy eldobta a rongyot. Utána fogta magát, és bement az Úr, az Úrhoz. És Uram, de hát ha eladom, akkor vesztek az árával. Azt mondja, az Úr, nem baj. Én adtam, én fizettem ki, majd adok egy másikat. És mondta az Úr azt is, hogy 10 autód is lehetne, nem az a probléma. Hogy annyi időt töltesz vele. Ha tudtam volna, igen, nem adtam volna oda, ha ennyi időt töltesz vele, tőlem 10 autód is lehet, mondta neki az Úr. Csak ne az legyen az első. És utána beült a felesége autóját, másfél évig ő azt használta. Ma nem ekkora bálványok vannak. Hogy ekkora. Nem. Ezek a házi bálványok, ezek a szívben nőnek ki. Valakinél nagyobb, mint ő maga. Kinő. Hogy Jézus mondja, hogy a gerenda szemedben. Meg a szálka. Imádkozzunk ezért. Nem megyek tovább ezen.